Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a nagyváradi stúdióból. Nem kell megijedni, nem az arab nyelvű Mária Rádiót kapcsoltuk, hanem már is kapcsolatban állunk a Vatikánnal, hiszen szerda lévén arra készülünk, hogy Ferenc pápa katekézisét közvetítsük, hallgassuk meg az ő tanítását. Nagyváradi stúdió mikrofonjaitól köszöntik önöket
Tibor atyám,
Mikács Krisztián
és Vidikán Lokodi Tünde.
A Szent Atya a mai katekézisében a Szentírásból választott perikópa, szentírási rész, a Jeremiás proféta könyvéből a 31. fejezet 15, 16 és 17. verseit választotta. Ez pedig így szól. Ezt mondja az Úr, jajszó hallatszik Rámában, sírás és keserves jajgatás. Ráhel síratja fiait, és nem akar vigasztalódni fiai miatt, hiszen már nincsenek többé. Ezt mondja az Úr, ne jajgass tovább, és szemed ne hullasson több könnyed, mert van vigasztalás bánatodra. Visszajönnek az ellenséges földről. Szülötteidnek van még reményük, fiaid visszatérnek a saját földjükre. Synowie swe granice.
Oto słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Kedves fivéreim, kedves nővéreim, jó napot kívánok, köszönöm minket ebben az új esztendőben. Az audiencia alkalmával, a szerdai kihallgatás alkalmával Ferenc pápa köszöntését pedig tapsviharral fogadja a hatodik pár teremben jelenlevő zarándoksereg. A mai katekézisben egy olyan hölgyről szeretnék beszélni nektek, aki a reménységet a sírásban éli meg. Jákob feleségéről, Ráhelről van szó, Benjamin és József anyáról, amint a Teremtés könyvében olvassuk, meghal, miközben második fiát szüli, tehát Benjamint. Jeremiás proféta úgy beszél Ráhelről, illetve Izrael népéről, aki fogságban van, mint Ráhelről, aki vigasztalásra vár. Ráhelnek a sírását veszi példaként, hogy a reménységre rámutasson. Így szól az Úr. Rámában hang hallatszik. Ráhel siratja fiait, és nem akar megvigasztalódni, mert nincsenek többé. Ezekben a versekben Jeremiás proféta úgy mutatja be ezt az hölgyet, mint a nézen választott népnek, a törzsnek az anyját. Ráhel, aki meghal a szülés közben, vállalja ezt a halált, hogy életet adjon gyermekének. Most pedig a proféta úgy mutatja be, mint aki Rámában tovább él, mégpedig ott, ahol összegyűltek a fogságban levők. Síratja azokat a fiait, akik elhurcoltattak. Tehát azokat a fiait, akik már nincsenek, akik mindörökre eltűntek. Éppen ezért Ráhel nem akar megvigasztalódni. Visszautasítja a vigasztalást, és ezzel kifejezi fájdalmának a mélységét, sírásának a keserűségét. A gyermeke elveszítésének a tragédiája közepette egy anya nem akarja elfogadni a vigasztaló szavakat, simogatást,
un dolore proporzionale all'amore. Ogni madre sa tutto questo.
Minden anya tudja ezt. Sokan vannak ma is olyan anyák, akik sírnak, akik nem akarnak beletörődni a gyermekének az elvesztésébe. Nem akarnak elfogadni ezt a halált. Rákel magába zárja tehát minden anyának, a föld minden anyjának és minden időjének a fájdalmát, és megsíratja azokat a vesztességeket, amelyek jóváhozhatatlanak.
Anche quanta delicatezza ci viene chiesta davanti al dolore altrui.
Ez a sírás és a vigasztalásnak a visszautasítása megtanít minket arra, hogy mennyire gyöngétségekkel szembesülni azokkal a személyekkel, akik ilyen veszteséget szenvednek. Ahhoz, hogy egy könnyet letöröljünk annak arcáról, aki szenved, a mi sírásunkat az övéhez kell, az övével kell egyesítenünk. Csak akkor lehetnek képesek szavaink reményt adni annak az embernek. Hogyha nem tudok ilyen szavakat mondani, az együttérzéssel, az együtt szenvedéssel jobb csendben maradni. A simogatás az elég, szavak nélkül. Isten az ő gyöngétségével, simogatásával válaszol Ráhel sírására igazi szavakkal, úgy, ahogy olvassuk Jeremiás szavaiban. Tehát Isten így válaszol erre a sírásra. Ne jajgass tovább, és szemed ne hullasson több könnyet, mert van vigasztalás bánatodra. Fiaid visszatérnek a saját földükre.
I tuoi figli ritorneranno nella loro terra. Proprio per il pianto della madre c'è ancora speranza per i figli.
Pontosan az anya sírása miatt van még remény arra, hogy a fiak, a gyermekek visszatérnek az életre. Ez a hölgy, aki vállalta a halált a születés szülés közben, hogy fia élhessen, gyermeke élhessen, az ő sírásával most egy új életnek a kezdete, a száműzött, fogságba hurcolt gyermekek, fiak számára. Rákelnek a keserves sírására Isten úgy válaszol, hogy ígéretet tesz neki, és az az ígéret egy igazi vigasztalásnak a forrása lehet. A nép visszatérhet a fogságból, és hitben élhet tovább szabadságban, Istennel való kapcsolatban. A könnyek azok, amelyek reménységet eredményeztek. Nehéz ezt megérteni, de igaz. Hányszor fordul elő életünkben, hogy könnyeinkkel reményt vetünk, reménynek a magjai a könnyek. Máté evangélista átveszi Jeremiásnak ezen szavait, és alkalmazza őket a gyermekgyilkosságra, amit Heródes visz végbe, a védetleneknek a meggyilkolására, azokra a hatalmasságokra, amelyek nem veszik figyelembe az élet méltóságát. Jeruzsálem gyermekei Jézusért életüket adják, meghalnak. Aztán majd Jézus, a hibátlan bárány, meghal mindannyiunkért.
Non dimenticare questo. Quando
Istennek a fia belépett az emberi fájdalomba, ne feledjük el ezt soha. Néha emberek nehéz kérdéseket tesznek fel nekem, például olyat kérdeznek tőlem, hogy mondja meg nekem, hogyha gyerekek miért szenvednek, és én nem tudom, mit válaszoljak erre. Csak azt mondhatom, hogy nézz rá a keresztre. Isten az ő fiát adta értünk. Istennek a fia szenvedett értünk. Talán ebben megtalálod a választ. De értelmes válaszok erre a kérdésre nincsenek. Csak akkor, ha ránézünk a keresztre, megértjük, meg sejtjük, amilyen féleképpen, hogy Isten az ő fiát adta értünk, aki szenvedett értünk, ez talán megmutathatja nekünk a vigasztalás útját. Ezért mondhatjuk ezt, Istennek a fia belépett az emberi szenvedésbe. Megosztotta velünk a halált, elfogadta a halált. Tehát az ő szava végtelenül vigasztalásnak a szava, hiszen a sírásból fakad. Az ő kereszt halálakor Jánost az ő anyjára bízza, és fordítva a halált legyőzte, és beteljesedett ezáltal Jeremiás prófétának a jövendőlése. Máriának a könnyei és Ráhel könnyeihez hasonló módon reménységet szültek, reménységet és új életet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ezekkel a szavakkal fejezi be Ferenc pápa a mai katekézisét, amely egy hosszabb sorozatnak a része. Aki az elmúlt katekéziseket is követte, azt tudja, hogy a Szent Atya ezekben a hónapokban, hetekben a reménységről, a keresztény reménységről beszél. Következő percekben a 6. pálteremben, a Vatikánban különböző nyelveken felolvassák a pápa üzenetének az összefoglalóját az ott jelenlevő zarándokok számára. Mi egy kicsit elmélkedünk a Szent Atya tanításán, aztán megkérjük Tibor atyát, hogy foglalja össze nekünk, és beszélgetünk majd egy kicsit a Szent Atya tanítása kapcsán.
Kedves Mária Rádió hallgatók, próbálom összefoglalni a Szent Atya mai katekézisét, amelyben a Jeremiás prófétától vett szentírási részt választotta. A mai katekézise a Szent Atyának egy olyan hölgyről szól, aki a reménységét a sírásban éli meg. Benyaminnak és Józsefnek az anyja, és Jeremiás proféta úgy beszél Izraelről, Isten kiválasztott népéről, mint Ráhelről, ugye, akik fogságban vannak, menekülnek, aki a sírásban vigaszt nyújt és reménykedik. Tehát Izrael népe is sír, vigaszra szorul és reménykedik. És ezekben a versekben Ráhel nem más, mint szimbolikusan a törzsnek az anyja. És tudjuk jól, hogy mondja a Szent Atya, Ráhel meghal szülés közben. Ő ezt vállalja. És a proféta szerint, Jeremiás proféta szerint, ez tovább él Izrael népében. Tehát Ráhel nem akar, visszautasítja a vigasztalódást. És sokszor így van a népnek a történetében is, hogy nem akarja Istennek a segítségét. Ráhel a gyerek elvesztése miatt nem akarja elfogadni a vigasztalást. És minden anya tudja ezt, hogy nem akar beletörődni az elvesztésbe. És a Szent Atya így fogalmaz, hogy a föld minden anyjának a fájdalma Ráhelben van. És ez a visszautasítás, ez az emberből mindenképpen gyöngétséget kell kiváltson. A mi sírásunkat legtöbbször az ilyen emberrel, az ember sírásával egyesítenünk kell. Tehát csak így tudunk mi reményt adni. A Szent Atya kiemeli, hogyha a mi könnyeinket vagy szavainkat nem tudjuk az övével egyesíteni, akkor ilyenkor jobb csendben maradni. Isten a gyöngétségével válaszolt Ráhel sírására, és azt mondja, hogy ne jajgass tovább, mert van vigasztalás bánatodra. Fiaid majd visszatérnek. Az anya sírása miatt van remény. Van remény a visszatérésre. Az ő sírása egy új élet kezdete, és legjobban a fogságban lévő nép számára. Hitben, szabadságban élhet tovább. Tehát a könnyek eredményt hoznak. És hányszor fordul elő a mi életünkben is, mondja a Szent Atya, hogy könnyeink reményt adnak. És Máté evangélista átveszi ezt Jeremiás prófétától, és alkalmazza Heródesre, ugye, aki nem veszi észre az emberi méltóságot, semmibe se veszi. És azok a gyerekek Jézusért halnak meg, Jézus pedig mindannyiunkért, ezekért a gyerekekért is majd meghal. Tehát Jézus meghal a mi fájdalmainkban. És a Szent Atya kiemeli, hogy nagyon sok kérdést tesznek fel neki, és többek között, hogy a gyerekek miért kell szenvedjenek. És a Szent Atya kihangsúlyozza, hogy erre nincs válasz. Nem tud erre ő egy konkrét választ adni. Talán a választ a keresztben kapjuk meg, folytatja tovább a Szent Atya. A kereszt az nem más, mint a vigasztalásnak, a reménynek az útja. Tehát Isten belép az emberi szenvedésbe is. És az ő szava a vigasztalás, mert ez a szó a sírásból fakad. És Jézus a halálakor Jánost az anyjára bízta, és az anyját János apostolra bízta. És a Szent Atya így fejezi be, és kihangsúlyozza, hogy Mária, a szűzanya és Ráhel könnyei reménységet és új életet szültek.
Que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, hoy nos fijamos en Raquel, una figura que nos habla de la esperanza en medio del llanto. El profeta Jeremías habla de Raquel que llora en Ramá porque sus hijos que han salido para el destierro ya no están. Raquel representa el dolor de tantas madres que también hoy lloran la pérdida de un hijo o de un ser querido y no encuentran consuelo. Ante el dolor de los demás, debemos mostrar una gran delicadeza y compartir su sufrimiento y su llanto si queremos que nuestras palabras puedan dar un poco de esperanza. Dios responde al llanto de Raquel con una promesa. El pueblo volverá del exilio y vivirá libre en la fe. Las lágrimas de Raquel han engendrado la esperanza. El Evangelio de Mateo retoma este texto de Jeremías y lo aplica a la matanza de los niños en Belén por parte de Herodes. El Hijo de Dios ha entrado en el dolor de los hombres y lo ha compartido hasta el final. En la cruz, Jesús nos entrega a su madre, convirtiéndola en madre del pueblo creyente. Allí la muerte es vencida y se cumple de modo pleno la profecía de Jeremías. Las lágrimas de María, como las de Raquel, han engendrado esperanza y una nueva vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a tener siempre viva nuestra esperanza en medio del dolor y que con nuestra delicadeza y ternura sepamos ser instrumentos de la presencia y cercanía de Dios para el que sufre. Les deseo un feliz año. Muchas gracias.
Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência desejam testemunhar-lhe sentimentos de cordial gratidão e apreço pelo exercício do seu ministério petrino ao serviço da unidade da fé e da paz no mundo, que confiam ao Deus menino, pedindo-lhe que proteja e cubra de bênçãos os passos de vossa santidade no novo ano. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre...
Miközben hallgatjuk a különböző nyelvekre lefordított összefoglalókat, egy picit elbeszélgetnénk mi is a hallottakról. Itt már mi a háttérben megegyeztünk arról, hogy lehet egy kicsit nehézkes így most ez a téma, vagy nehezen tudunk ehhez hozzászólni, hiszen a reményről szól Ferenc pápának a katekézise a mai napon is, ugye folytatta ezt a sorozatot, viszont egy kicsit más megvilágításból, talán egy kicsit nehezebb megfogni így az üzenet lényegét, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Tibor atya.
Igen, így ahogy pontosan mondod, nagyon nehéz most nekem erről beszélnem. Egyrészt azért, mert megragadott a Szentatyának az a mondata, amikor kijelenti, hogy hozzá sok kérdéssel mennek az emberek, és megkérdik, hogy az a gyerekek miért kell szenvedjenek. Ez most engem nagyon megérint, mert családunkban van egy ilyen eset, hogy a testvéremnek a fia, aki most 4 hónapos, gyógyíthatatlan beteg. És az orvosok már megmondták, hogy 2-3 hónap van még hátra. És a bátyám, a nagyobbik fiú testvérem, mindig mikor találkozunk, azt kérdi tőlem, hogy engem miért büntet ennyire az Isten? Én miért, mit vétettem ellene, hisz gyakorlom a vallásomat, templomba járok, szeretetben élek. Miért pont engem választott az Isten? Miért én kell ezért bűnhődjek, szenvedjek? Mi az, ami olyan nagyot vétettem Isten ennel, hogy azzal büntet, hogy elveszi tőlem a gyerekemet? És akkor ilyenkor, ahogy mondta a Szent Atya, könnyeim egyesülnek az övével, és egyesülünk a szenvedésben. És talán egyszer mondtam azt neki, amit ma is kiemelt talán a Szent Atya, hogy a keresztben legyen a vigasztalásunk. A vigasztalódásunk. És ezt mondtam egyszer neki, hogy öleld át ezt a keresztet, és én is átölelném, és talán együtt könnyebb lesz átvészelnünk. De ez nem olyan egyszerű. Amikor a minden napokban csak nézed, hogy a gyerek hal meg kell haljon, és mindig csak erre tudsz gondolni, akkor feltevődik ilyenkor a kérdés, hogy hogy tudok én a keresztben vigasztalást nyerni, és hogy tudok én így vigasztalni, és meg kell tenni, és itt jön be a hit, és itt jön be a remény, hogy igenis, ahogy mondotta a Szent Atya, hogy a keresztben találjuk meg a megoldásainkat, és az jut eszembe, hogy Jézus is azt mondja, hogy ne sírjatok én rajtam, mert nem én vagyok a síratni való. És ezt akkor mondja, amikor tudja, hogy őt már ki fogják végezni. Azt, hogy egy nagy rozsdás szegeket fognak a kezébe ütni, lábába verni, tehát elképzelhetetlen testi-lelki kínlódások várnak rá. És úgy gondolom, hogy ez a gyerek is pontosan most így van, hogy hatalmas nagy testi kínlódáson megy keresztül, és addig, amíg ő is fel nem jut a keresztfára, a többi gyerekkel együtt Jézusért. Nagy Jézussal. Hát nem esik jól a szenvedésnek ez az emberi együttérzés, a részvét, feltehetem a kérdést. Nagyon sokszor ugye természetes emberi megnyilatkozás, hogy próbáljuk visszautasítani a Jézus, tehát ezt az emberi érzésnek ezt a legtermészetesebb megnyilvánulását. Nem tudom, hogy mit tudnék még ehhez mondani. Tehát nem jó jel az, ha valaki meg tudja síratni Jézust egy gyermeken keresztül? Ez is egy kérdés. Nem jó az, amikor valaki könnyes szemekkel éli végig lélekben, most kézzel tapasztalhatóan a saját családban azt, ami ott a Golgotán történt. És mégis Jézus azt mondja, hogy ne sírjatok. Most hát Jézus Krisztus halálos szenvedését nem pusztán szenvedésnek tartja, hanem hivatásnak. És nekem így könnyebb, és gondolom, ezt tanácsolom én is mindenkinek, hogy ezt a szenvedést vegye hivatásának. Hát erről inkább az édesanyák tudnának többet beszélni, akik igazából gyereket vesztettek, vagy igen, nem csak a szülés közben vesztették el, hanem akár megszülték, és felnőtt az a gyerek valamiképpen valamennyi ideig, és utána vesztették el, vagy akár fiatal korban. Tehát az édesanyák tudnak erről igazából többet beszélni, hogy mit is jelent az, hogy elveszíteni valakit, és hogy ők hogyan is tudták saját magukat megvigasztalni, vagy őket hogyan vigasztalták meg. Tehát az anya is szenved, az apa is szenved, amikor szülés előtt állnak, és mégsem illik síratni, ugye? Pedig hamarosan, ugye úgy tudjuk, hogy a karján lesz a kisgyerek, ez minden gyötrelmet megér. Az minden szülési fájdalmat megér, mert tudjuk, hogy egy új élet. De ezután Jézus nem kell síratni, tehát amikor szenved a Golgotán, nem kell könnyezni, amikor ott függő a kereszten, és a Szent Atya is erre biztat bennünket, hogy nézzünk fel a keresztre. És ahogy mondta a Szent Atya is, a szűzanya és Ráhel könnyei adtak reményt az egész világnak ott a kereszt alatt, ugye. Tehát meg is mondta előre, hogy neki ez a küldetése, ő ezért jött, hogy igazságot hozzon, szeretetet hozzon, amiért ő meg kell szenvedjen, és ez meg is történt, ez a szenvedés a kereszten. Mert a kereszt is az minden napunkban, én úgy gondolom, hogy ez ebből a szempontból minden nap nagy péntekünk van. Mert minden nap rá kell nézzünk a keresztre. Minden nap, ami ezen a borzalmas napon történik, azt jelenti, hogy valakinek valamiért az ítéletre kell mennie, és ez az ítélet, ez lehet jó ítélet. Nem kell csak a rosszra gondolni. És talán így vigasztalódhat az ember, hogy az a kisgyerek a tudtán kívül, sőt, biztos vagyok benne, hogy az Isten jobbján fog ülni, és egy angyal lesz, aki majd fentről a kereszt tetejéről imádkozni fog értünk. Igen, sokan úgy is szokta fogalmazni, hogy rettenetes Istennek a haragja a bűneink ellen. Ezt most azért mondom, mert ugye a testvérem így nyilatkozott meg, és az életünknek a hazugságai ellen, a nyelvünknek a hamisságai ellen, a szívünk szeretetlen, vagy esetleg a parázna érzései ellen, vagy a kezünk mulasztásai ellen. Igen, és Istennek ezt a haragját Jézus veszi magára. És a mi ítéletünket ő szenvedi el. Ha ezt tudjuk mi felfogni, megérteni, akkor valóban a könnyeink egy reményé válnak, vigasztalódássá válnak, hogy tudjuk, hogy ezt ő fogja elszenvedni, és ő szenvedi el helyettünk, vagy akár velünk együtt ott és akkor a pillanatban, amikor majd kell. Nem tudom, hogy ez mennyire vigasztalódás számomra is, meg más számára is, de Jézusnak van egy másik mondása, hogy ti magatokon sírjatok, ne én rajtam. Hát milyen, ez is egy különleges kijelentés Jézusnak a szájából, mert ugye ő helyes is, hogy ezt mondta, mert ő igazából az öröm prédikátora volt, fogalmazzak így, az öröm közvetítője volt, aki azért jött, hogy igazából a szomorú embereknek is örömet hozzon. Talán ezért mondja, hogy ne én rajtam sírjatok. Ő azért jött, hogy a foglyok, a betegek, a gyászolók számára is örömet hozzon. Tehát meg akarja vidámítani az embereket, a lelkeket, a megfáradtakat és a megterhelteket is ezzel az ígérettel hívja magához, hogy békességet és nyugalmat, örömet akar adni a lelkünknek. De a Szent Atyának igaza van, hogy ilyen esetben nincs válasz. Bárhogy kérdeznek is, hogy miért kell egy gyerek szenvedjen, nincs válasz. És ezért jogos Ráhelnek is a visszautasítása, hogy ő nem akar megvigasztalódni, mert neki annyi akkora nagy a fájdalma, hogy ő el kell veszítse a gyereket. Tehát azt kívánja, hogy végül is, hogy ez a végkövetkeztetés az én részemről, hogy ő azt kívánja, hogy őszinte és igaz könnyeket tudjunk ilyenkor hullatni a bűneink felett. És ha ez megtörténik, és ezt tudjuk is egyesíteni Jézuséval, akkor valóban megkönnyebbülhetünk, akkor valóban örömmé válhatunk, vigasztalódhatunk, és egy kis reménysugár, akkor mégiscsak bejöhet az életünkbe. Tehát nem az ő szenvedésén elérzékenyedett szívnek a könnyeit kéri az Isten és Jézus, hanem a bűneim miatt megtört szívemnek a könnyeit. Mert ezek a könnyek akkor már a bűnbocsánatnak, a kegyelemnek a bizonyságtételei, úgymond a bizonságai. És akkor talán így könnyebben is el tudjuk azt fogadni, hogy akkor már nem azt mondjuk, hogy Isten miért büntet így engem vagy a családomat, hanem akkor már egy reményt látunk benne, nem büntetést.
Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Szent Atya mondott egy olyat, azt hiszem, hogy ne felejtsük el, hogy Isten belépett az emberiség fájdalmába. Jól emlékszem, valamilyen megfogalmazás volt. Én ugye anya vagyok, nem veszítettem el gyermeket, nem adatott ez meg, hála Istennek, mondjam így. Van a környezetemben, tudok olyanokat, akik akár szülés előtt pár nappal, vagy szülés után pár hónappal veszítették el a gyermeküket. Nekem nagyon mélyet mondó volt az, amit a Szent Atya mondott, ez, hogy Isten belép az emberi fájdalomban, hogy ezekben a percekben Isten az egyedüli, aki meg tud vigasztalni, és hogyha vele éljük meg ezt a szenvedést, akkor ez úgymond termékenyé válik, és valami jó születhet belőle. Krisztián?
Nem feltétlenül csak az okos szenvedést, amikor ez a legmélyebb szenvedés talán, vagy tényleg az a szenvedés, amikor az ember nehezen talál vigasztalást, vagy akarja elfogadni a vigasztalást. Ugye a haláleset, most a gyerek, vagy más rokon, de azért vannak másfajta szenvedések is. Amikor az egyedüli lehetséges magatartás, a ráhagyatkozás, az Isten vagyok ráhagyatkozás, és ami számomra hogy érdekes volt, és megragadott a Szent Atyának ez a kijelentés, hogy vannak pillanatok, amikor nincsenek ilyen racionális, észszerű eszmefuttatások, semmilyen emberi szó nem képes arra, hogy valamilyen formában csodálatos módon eltüntesse a fájdalmat, vagy segítse a szenvedő embert arra, hogy perceken belül, napokon belül tovább lépjen. Időre van szükség, hogy ezek a sebek begyógyuljanak, és ilyenkor semmi más nem lehet tenni, és nem is kell tenni, csak egyszerűen egy simogatás és a csend. Hogyha ugye találkozunk szenvedő emberekkel, és megpróbáljuk a legjobb észszerű érvekkel vigasztalni őket, holott itt nem észszerű érvekre van szükségük az embereknek. Ahogy a Szent Atya mondta, hogy nem vagyunk képesek őszintén átérezni, és velük együtt síratni azt, amiért ők éppen szenvednek, akkor értelmetlen és fölösleges és szükségtelen az, hogy először a legjobb tudásunk szerinti magyarázkodásokat, vagy észszerű érveket. Ilyenkor a csend és legfennebb egy simogatás az, amivel a legjobban kifejezhetjük azt, hogy ott vagyunk mellettük, és megpróbáljuk, de sose se fogjuk tudni addig, amíg magunk nem éljük át hasonló tapasztalatot, de hogy legalább megpróbáljuk, ugye megpróbálunk együtt érezni velük. A másik pedig az, hogy tényleg ismét a Szent Atya mondja, hogy ő nem tud észszerű magyarázatot adni azoknak, akik ilyen kérdéseket tesznek fel, miért halnak még gyerekek, miért szenvednek gyerekek, háborúk vannak, ugye teljesen hibátlan, az ő, semmi közük nincsen hozzá, gyerekek szülők nélkül, család nélkül, házak nélkül, lakás nélkül, támogatás nélkül maradnak. Hogy ez miért van, miért engedi meg Isten, hogy ilyen történjen. És Szent Atya mondja, hogy nincsen erre észszerű magyarázat. Egyszerűen ráhagyatkozni lehet Isten örök tervére, hogy ez benne van Istennek a tervébe is, hogy ez valamilyen formában, ugye a reménység által ezt el tudjuk fogadni, hogy Isten ezt valamilyen formában jóra fogja fordítani, akár azoknak a szenvedő embereknek az életében, vagy pedig az ő szenvedésüket esetleg egy mások jobb létére tudja majd fordítani. Nekünk nem ez a feladatunk, hogy ezeket kutatgassuk, hanem tényleg az, hogy ráhagyatkozzunk, hogy Istennek az akaratára, az örök tervére, és ezt próbáljuk valamilyen szinten elfogadni, még akkor is, hogyha nem értjük meg, és nem tudjuk teljesen ezt átlátni.
Számomra olyan megragadó az, hogy olyan reális a Szent Atya, hogy igenis vannak helyzetek, amikor úgy tűnik, hogy nem tudsz reménykedni. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon mély szenvedések, ez, amiről beszéltetek, illetve ami a szentírási szövegben is van, és hogy mégis valahol ebben a helyzetben is meg kell állni, és valahogy tovább lépni, és valahogy a könnyek között is meg kell találjuk azt a reménységet, ami Istenbe vetett remény, az egyedüli, ami segít tovább lépni ebben. Tehát, hogy nem idealizálja a Szent Atya, hogy igen, vannak nehéz helyzetek, odamész, megvigasztalod, reményt öntesz belé, úgymond, ahogy mondani szoktuk, és megyünk tovább. Tehát, hogy azért nagyon sok olyan helyzet van, amikor lássuk be reálisan tényleg, hogy észszerűen nem lenne miben reménykedj, vagy nem nagyon tudnál tovább lépni. És mégis talán az a mondat jön vissza nekem, hogy Isten belépett az emberiség fájdalmába. Tehát, hogy azokban a nagyon-nagyon mély pillanatokban is Isten oda áll melléd, és ott van melletted, és ebből szerintem mindig lehet erőt meríteni, és reményt.
A Szent Atya még kiemelte ugye a Ráhelnek a sírását, meg a Szűzanya sírását, és erről az jut eszembe, hogy Jézus Krisztus is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert majd vigasztalást nyernek. Hát tudjuk jól mi is tapasztalatból a saját életünkből, hogy nincs az életünknek egy olyan szakasza, amikor ne kellene sírnunk. Vagy magunkon, vagy mások miatt. Tehát mindig van elsíratni valunk. És ez lesz végig, amíg élünk. Tehát mindig lesz valami bukása, valami az életünknek, vagy elcsúszása az érzelmeinknek, vagy hamissága gondolatainknak, szavainknak, mert előfordul, akár tudaton kívül is. Tehát mindig van síratni valunk, de ekkor jön Jézus, és azt mondja, boldogok, akik sírnak, akik sírni tudnak. És a szenvedés is ebben látja meg az életnek az értelmét, hogy az ilyen sírók, vagyis mi, akik tudunk sírni, vigasztalást tudunk nyerni, és ezért mondja azt, hogy sírjatok, ne szégyeljetek sírni, ne szégyeljetek a könnyeiteket, főleg Isten előtt ne. Tehát Isten előtt könnyezni életünk hitvánsága bűnei miatt, az jó dolog, egy drága dolog, mert ezután jön a vigasztalás. Tehát ugye előbb jön a bűnbánat, tehát a lelkiismeret vizsgálat bűnbánat, amikor is rádöbbensz a saját magadnak a hibáira, a bűnösségére, szembesülsz önmagaddal, és akkor jön az Isten, és akkor ő megvigasztal ebben a sírásban. És minél többen sírnak, így Jézus annál könnyebben, hadd mondjam így, annál boldogabban tud menni a kereszt felé, annál könnyebb lesz számára is talán a szenvedés, mert ezt a könnyet csak, ezt a keresztet igazából csak egy valamivel lehet megnehezíteni, azzal, hogyha hideg és kemény szíve van valakinek.
Detenuti morti e vivi e anche per tutti i detenuti del mondo perché i carceri siano per reinserire e non siano sovraffollate, siano posti di reinserimento. Preghiamo la Madonna, madre dei detenuti. Ave o Maria.
Üdvözlégy Mária, imádkozására hív meg a Szent Atya, ezt mondjuk most el együtt a Szent Atyával. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse, Jézus.
Asszony Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
Szent Atya, a börtönben levő foglyokért imádkoztatta ezt, úgymond velünk, ezt az imádságot. Nem egészen értettem jól az elején, amit a Szent Atya mondott, de hogy valahol van egy börtönben, a rossz körülmények között néhány fogoly meghalt, és arra hívja fel a Szent Atya a hivatalosságokat, hogy mindent megtegyenek azért, hogy ezek a helyek az újra nevelés, vagy újjánevelés helyei legyenek, ahol az emberi méltóságot tiszteletben tartják, nem pedig olyan helyek, ahol valaki testi gondokkal küzdhet, vagy hát, ahol nincsenek jó körülmények között, ugye fogva tartva ezek a felebarátaink. Most a pápa különböző olasz zarándok csoportokat köszöntjük, berendkeztek a mai audienciára, és hadd emlékeztessük a kedves Mária Rádió hallgatókat arra, hogy az audiencia végén Szent Atyával együtt elénekeljük latin nyelven a mi atyánkot, és részesülhetünk majd Ferenc pápa áldásában. Szent Atya majd a betegeket, szenvedőket, fiatalokat és új házasokat is hagyományhoz hűen köszönteni fogja és bátorítani őket a keresztény élet értékeinek a megélésére. Itt a rögtön a Szent Atya katekézisének az elhangzása után azon tűnődtünk Tibor atyával, tündével, hogy ugye most karácsonyi ünnepkör, új évetetével, ugye hozzá vagyunk szokva az, hogy inkább az örömre, a szeretetre, ajándékozásra, egymásra való figyelésre ösztönöznek minket, tehát egy kicsit ilyen öröm hangulat veszi körül őket is, hogy miért is van az, hogy a Szent Atya most mindjárt rögtön az új év elején a szenvedésre irányítja a figyelmünket, a szenvedésről beszél, és hát a szenvedés az ott van, tehát akkor is, amikor egyeseknek csak örömre van okuk, és esetleg nincsen semmi olyan az életükben, ami megzavarná az örvendezésben, sokan mások, felebarátaink, embertársaink vannak olyanok, akik nem tudják ezt az örömet átérezni, hanem szenvednek. És a Szent Atya ezt jól tudja, és tudja azt, hogy hozzájuk is szólni kell, még akkor is, amikor a világ ugye ebben az öröm ünnep hangulatban van.
Una sincera comunione di vita secondo il progetto di Dio.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domine hobiscum,
et cum spiritu tuo,
sin nomen Domini benedictum,
ex hoc nunque usque in saeculum,
adjuterium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ma sem maradt el a taps és az üdv rivalgás, amivel megköszönik Ferenc pápának a mai tanítását, szavait. Mi is megköszönjük, hogy velünk tartottak, és arra hívjuk Önöket, hogy jövő héten tegyék azt ismét, hallgassuk meg Ferenc pápa következő tanítását a keresztény reménységről. Áldott szép napot és további jó rádiózást kívánva búcsúzunk innen a nagyváradi stúdióból.
Tibor atya,
Mikács Krisztián
és Vidikán Lokodi Tünde. A viszont hallásra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.